A Magyar Afrika Társaság és a Libri könyvkiadó bemutatja Kedves Tibor a Rinocérosz terápia című könyvét. Kedves Tibor egyébként Kovács Tibor, szóval attól függetlenül kedves itt van a stúdióban, sok szeretettel köszöntelek, szervusz.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is, jó reggelt kívánok.
Mitől lett kedves a Kovács?
A kiadóval közös megegyezés volt ez, hogy ne Kovács Tibor legyek.
Sok a Kovács,
csak a Magyar Újságírók Egyesületének a tudományos tagozatán volt 8 Kovács Tibor,
az
egyébként
igen.
A MUHOZ-ban 30 valamennyi.
Az jó.
Úgyhogy szerintem ez elég indok ahhoz, hogy
nekem keresünk. Akkor mázni volt, a MUHOZ-ban egy Bétót van csak, és Kovácsokból több van.
Így van, lehetett volna, nem tudom, egy B Kovács is, de...
Na például.
Például. Későn találkoztunk.
És miért kedves? Szóval...
A családomban vannak kedvesek, uh-huh. felmenőim között, uh-huh. de érdekes kérdés ez az egész név játék, amit itt a könyvben is tetten érhetünk, mert hogy a főszereplőt Kis Norbertnek hívják, de nem csak őt hívják Kis Norbertnek, hanem az apját is, meg az ő elhalt testvérét is, és nagyjából ezek okozzák azt, hogy az ő személyiségében mindenféle furcsaságok történnek, és a könyv az egy utazás, egy analízis, ami ahhoz vezet, hogy ez a főszereplő végül is megtalálja a saját személyiségét.
Személyiségemet megtalálni, vagy bárkinek a saját személyiségét megtalálni, az lehet mesterségesen? Ez nem olyan természetes, hogy vagy van, vagy nincsen? Szóval ezeket a kérdéseket én soha nem értettem, hogy most keresem önmagam. Szóval ez egy olyan jó pofa mondat, de nem tudom értelmezni.
Ő azért keresi önmagát, mert nem létezik. Tehát a rinocérosz terápia főszereplője, ő nem létezik.
Tehát egy nem létező személy. Egy
személyiségként nem létezik, ugyanis az ő családjában egy nagyon furcsa esemény történt, nevezetesen meghalt a bátyja, majd megszületett ő. És az ő édesanyja őt a bátyja kópiájaként próbálta felnevelni, tehát nem ismerte el önálló egyéniségként, és ez mindenféle zavarokat okozott ennek az embernek a lelkében. Például azt, hogy egy öntörvényű, mufurc, mindent megmagyarázó, kibírhatatlan személy lett.
Hát ilyen van egyébként az életben is, nem kevés.
Ilyen van. Az én szereplőm pedig ennek az egyik legjobb példája. De ennek oka van, nevezetesen ez a helyettes gyermekség, ami vele történt. Tehát ez egy szörnyű tragédia az ő életében, és önkéntelenül is olyan kalandsorozatba keveredik, ami önmagában is egy nagyon izgalmas sztori, ami végül is pszichoanalízisként működik, és a terápiaként hasznosul az ő agyában, és végül ő a gyógyulás útjára lép.
Tehát gyakorlatilag, amikor az ember egy időutazást ír, egy olyan szereplőkkel, akik végül is nem léteznek, csak az én fantáziámban, attól függetlenül az írónak valamihez kell ezeket hasonlítani. Tehát honnan jöttek ezek a szereplők, most nem a neveket mondom, hanem a tulajdonságaikat, életből merített, megírt példa, vagy pedig csak egy teljesen fantasztikus utazás a gondolatvilágomban?
Nagyon sok köze van a valósághoz a történetnek. Tehát például én magam dolgoztam orszarvú ápolóként, és az állatkertben, a fővárosi állatkertben, és sokat foglalkoztam a rinocéroszokkal, amik lenyűgöző állatok, nagyon inspirálóak, tehát van egy olyan megjelenésük, ami szerintem mindenkit egy kicsit valahogy elgondolkoztat az életről, a múltról, hiszen annyira ősállatszerűek, hogy feltesszük a kérdést, hogy mit keresnek ezek itt még most itt a 21. században, el is fognak tűnni, tehát többek közt erről is szól a könyv, de a lényeg az, hogy szimbólumként tökéletes alanyok, és ezért használtam őket, tehát ez a személyes kötődés. A másik pedig, hogy például maga ez a helyettes gyermekség, egyszer böngésztem a neten, és találtam egy hírt egy nőről, aki egy blogot kezdett. Ő nem tudta, hogy neki mi baja van, és elkezdett nyomozni a saját családjában, és kiderült, hogy neki volt egy húga, aki az 5 éves szülinapján kapott egy születésnapi tortát gyertyákkal, amit szépen elfújt, majd felment a szobájába, de magával vitte a gyufát, és ugyanezt eljátszotta, meggyújtotta a gyertyát, és meghalt, elégett ott fent a padlásszobában.
Mert hogy nem csak a gyertyát gyújtotta
meg. Mert hogy nem csak a gyertyát gyújtotta meg szegény, És 9 hónapra rá megszületett ez a szobanforgó kislány, aki időközben felnőtt, és a szülők önkéntelenül is helyettes gyermekként nevelték őt fel, tehát ennek az elégett kislánynak a helyébe, és hát ő nem tudta, ez egy olyan trauma volt a család életében, hogy nem beszéltek róla, tehát ő nem tudta, hogy miért kell neki.
Miért a másodgyerek?
Egy szellemként viselkednie, aki körülötte van, de akiről nem tud semmit, akinek meg kell felelni, akin túl kell tenni, és hát ugye itt érünk el ehhez a személyiség típushoz, ami az én főszereplőm is, hogy mindenkinél okosabb akar lenni, mindenkinél jobb akar lenni, hiszen versenyeznie kell valakivel, akit sosem tud legyőzni. Uh-huh. Ez pedig az elhalt rokon.
Visszatérve a könyvnek a hát ilyen mágikus világából a valóságba, ezeken megfogott, hogy ápoló voltál orszavokkal és rinocéruszokkal, foglalkoztál az állatkertben. Mi volt a feladatod?
Hát egész konkrétan a szarpakolás.
Ez elég konkrét, igen.
Így van. Tehát vannak ilyen materiális feladatok az állatkertben, mert hogy 3 tonnás állatokról beszélünk, ezek igen. fogyasztanak is, és termelnek is. Ebből nagyjából ugyanakkor a mennyiséget.
Mennyit kajál egy orszarvú egy nap? Hány kiló szénát, szalmát, vagy nem tudom, mit teszünk?
Igen, szénát fogyasztanak, illetve lucernát is kapnak, meg... Hát mondjuk azt, hogy ez a bála, én azt hiszem, az volt, ha jól emlékszem, nem ma volt, de bálában határoztuk meg az egységet, tehát 2 bála széna, 1 bála lucerna, tehát ugye a fehérje tartalmú takarmányból kevesebbet kellett nekik adni, és akkor egy vödör alma, egy kis főtt krumpli, meg nem tudom én, 50 liter víz, tehát körülbelül ez volt a napi
igen, szóval ipari mennyiséget
és ez ugyanúgy ki is jött belőle egy ez kicsit mese más nem formában, volt. Mese nem volt.
Igen, a rinocérosz az egy nagyon érdekes állat, és hogy mondtad, hogy kihaló félben van, amiatt, mert a természetben már nem igazából található, és nem szaporodik, csak jószerivel állatkertben, vagy mi az oka, hogy egy állatfaj, például rinocéroszfaj ki fog halni?
A rinocérosz esetében egész konkrétan az ember az ok, magyarul a vadászat. Tehát most nagyjából fenntartható méretű élőhelyek állnának a rendelkezésre a legtöbb kontinensen, ahol előfordulnak, viszont vadásszák őket a tülkük miatt, aminek potenciál növelő hatást, meg mindenféle gyógyító hatást tulajdonítanak Távol-Keleten, és hát ezért írtják őket, szegényeket tűzelvassal. És Dél-Afrikában az néhány évvel ezelőtt sikerült minimálisra szorítani az orvadászatot, de mivel a legtöbb egyéb afrikai országban már kiirtották szinte őket, tehát nincs elég vad, ezért most elkezdték Dél-Afrikába is gyilkolászni őket, és azt hiszem, hogy az utóbbi 5 évben az évi nulláról most már évi 1500 állatot mészárolnak le, és hát ez egy szervezett tevékenység, a maga a tülök, amit aztán darabját 100 000 dollár környékén
árulják. Érték,
de lehet, hogy 3-szor ennyiért is el kell. Ez mindenféle zűrös ügyeket finanszíroznak belőle.
Igen, gyakorlatilag az ember az a természet ellen van általában, bár mindig azt hangoztatja, hogy én a természet védelmében lépek fel, de hát a legritkább esetben fordul ez igazából elő.
Igen, és elnézést, még itt ugye meg kell jegyeznem, hogy mivel hogy a természetből elfogytak ezek az állatok, ezért a fekete kereskedők múzeumokba törnek be, és a trófákat lopják, és hát a könyvben ez a krimi szál szerepel. Magyarországon is a Természettudományi Múzeumból ellopták a Szantus János által elejtett rinónak a tülkét, illetve Balatonedericsi Afrika Múzeumban is betörtek, ezek szerepelnek, ezek az események a könyvben is.
Hogy kapcsolódik ennek a főszereplőnek a másodlagos élete, mert hogy soha nem tud elsődleges lenni, mert hogy a másodlagos ebben a családban egy tülök ellopásához. Szóval hogy tud a krimi itt találkozni ezzel a ponttal?
Igen, tehát a rinocérosz terápia arról szól, erről a helyettes gyermeki létről. Ez egy nagyon érdekes ügy, amit ez az agyban művel. Ha valaki helyettes gyermek, akkor úgy gondolja, hogy ő nem létezhetne, hogyha nem halt volna meg az ő elődje. És aztán, tehát ő azért él, mert az előd meghalt. Ez egy okozat. Én azért vagyok,
mert... ez egy téves feltételezés egyébként.
Nem feltétlenül, mert ugye van, aki kifejezetten ezért csinál második gyereket, hogy legyen az első helyet. Tehát alapvetően nem téves.
Vannak ilyen emberek?
Hát vannak ilyen...
Tehát, hogyha valami történik az én gyerekemmel, akkor legyen egy másik?
Így van.
Legyen két kutyám, mert az egyiket elüt az autó, akkor még tudja körülni valaminek.
Vagy veszek rögtön egy másikat.
Az egy más kérdés, hogyha veszek rögtön egy másikat.
De nem, mert ugye itt erről van szó. Tehát meghal az egyik, és veszek rögtön egy másikat.
De hát én azért csinálok két gyereket, hogy abból az egyik. Szóval...
Nem kettőt, hanem itt egy van, majd helyette csinálok egy másikat, amikor...
Szóval helyette csinálsz a másikat, értem.
És na most ez az okokozati összefüggés könnyen megfordítható. Magyarul ő azért nincs, mert én vagyok. És innentől kezdve az illető az magát okolja valami olyasmiért, amiben ő neki nincs szerepe. Tehát ő bűnösként tekint magára, és ez történik az én szereplőmmel is. Ő úgy gondolja, hogy neki bűntudata van, mert ő úgy gondolja, hogy valahogy a káros miazmáival, vagy pusztán a léte által ő megölte az ő bátyját. És hogy ennek a képnek megfeleljen, ő bűnözni kezd. Mert hiszen ő bűnös, hát ő bűnösnek született, és ezért kezd el bűnözni.
És ezt el is hiszi magáról.
Nyilván nem...
Nincs ember, aki megállítsa, hogy öreg, de nem egészen
nincs
így
ember,
gondolod?
Hiszen az anya, aki őt felnevelte, az nem beszámítható, mert még mindig ugye a sokk és a tragédia hatása alatt áll, és sosem tudta ezt feldolgozni. Tehát vele kezdődnek a problémák. Ugye mindig az anyák és a fiúk viszonyában az anya az egy domináns szerephez jut, és ez egy különleges, működésképtelen anya-fiú viszony.
Gondolom, belenéztél a világirodalomba, és gondolom az egész világot próbáltad, és az emberek gondolkodását valamilyen formában megismerni a könyvírása előtt, közben és alatt. Úgy érzed, hogy ez, amit te leírtál, ez a valóságban is létezik? De. Tehát el tudod képzelni azt, hogy emberek így élnek, és ha én bűnözőnek érzem magam, akkor én bűnöző leszek. Szóval ez a folyamat, amit te, ez egyrészt gyászos, másrészt pedig elrettentő.
De hát sajnos ez így van. Tehát nyilván esetenként különböző, hogy ki miért válik olyanná, amilyen, de alapvetően a gyökereket érdemes a családban keresni, vagy például, mint itt körülnézek a te stúdiódban, ugye csupa nosztalgikus emléket látok, a múltból mindenféle pillanatképeket, és az én karakterem is ezzel szembesül. Nem ismeri a múltját, hiszen az tabu, azt nem mesélték el neki, viszont látja a fotót a falon,
és nem tudja megkérdezni
senkitől? Hall egy sztori töredéket.
És nem tudja megkérdezni? Visszakérdezni, hogy mit ábrázol a fotó, miért van ott? Nincs kitől megkérdezni?
Hát egy szemétől tudja ezt megkérdezni, az anyjától.
Az meg nem beszámítható.
Aki viszont ugye hol ad neki információt, hol nem, hol így reagál, hol úgy. De lényeg az, hogy mozaikok állnak csak a rendelkezésére ennek a személynek, és ebből állít ő össze egy alternatív múltat magának, ami teljesen logikus az ő rendszerében, csak hát nem igaz. És ez is, és itt ugye a rinocérosz terápia itt kerül képbe, és hát végül is a terápia végén derül ki számára, hogy ez nem így történt.
Mi a rinocérosz terápia?
A rinocérosz terápia az gyakorlatilag egy szimbólum, ami bárkivel megtörténhet, nem kell ahhoz helyettes gyermeknek lenni. Bárki, aki ezt a könyvet elolvassa, valószínűleg
magára ismerhet, fokig.
Hiszen minden családban vannak kevésbé tisztázott
problémák, igen.
Nem feltétlenül problémák, de visszamenőleg. Akár azok tragédiák, traumák, azok biztos, hogy vannak mindenhol. Balesetek, betegségek, elhallgatott történetek, erről szól a könyv.
Amelyek percek alatt változtatják meg az életet, a szemléletet és mindent. A nyugalomnak hit világból egyik percről a másikba tudsz átesni, a nyugtalanságba és a követhetetlenségbe gyakorlatilag. Happy end nincs?
Happy end, de abszolút van happy end, tehát nem tudjuk, hogy ez a személy meggyógyul-e, de vannak ráutaló jelek, hogy ő a gyógyulás útjára lép, tisztázódik a viszony az anyjához, legalábbis saját maga számára tisztázódik a lányokhoz fűződő viszony, amit szintén ugye zavart ez a domináns matriarha, és hát egyébként a könyv tele van egyéb, mondhatom úgy, Wikipédia-szerű érdekességgel, a tudománytörténet, vagy tudományos ismeretterjesztő ínyenségek, esetleg akár még ilyen bocsinálta képzőművészeti elemzések is. Nagyon érdekes, itt beszéltünk a dalokról, meg a nosztalgiáról, itt elhangzott egy előadónak a neve.
Amanda Liré. És te rögtön Salvador Dalit mondtad utána.
Igen, igen, mert hogy tudjuk, hogy ő Salvador Dalinak volt az élettársa, barátnője, ki tudja, milyen
hosszú éveken keresztül.
Hosszú éveken keresztül. És Dalit is nagyban inspirálták a rinocéroszok. Speciál ő pont nem szerepel a könyvben, de más képzőművészek igen, és Dali külön érdekessége, hogy marha jó egyébként ugye szürrealisztikus rinó ábrázolásai vannak, de hogy ő maga is helyettes gyermek volt, tehát neki volt egy elhalt bátyja, és ez egész gyakori, hogy ezeket a zseniket valami ilyen esemény teszi olyan különbözővé, másoktól különbözővé. A könyvben vannak ilyen példák, Beethoven, akkor Van Gogh, nem csak festők, zenészek egyebek.
Hogy érzed, hogy aki kezébe vett és elolvasta a könyvet, mennyire lett tőle nyugodt, vagy éppen nyugtalan? Mert ez a könyv, ahogy én hallom, és még nekem nem volt a kezemben, ha elolvasod, és nagyon komolyan akarod venni, akkor nyugtalanságot is okozhat a saját életedben. Az eddigi nyugodt lépteket nyugtalan léptek válthatják fel.
Persze, tehát a rinocérosz terápiára tekinthetünk így, ahogy te most megfogalmaztad, hogy ez egy nyugtanságát kiváltó könyv. Másrészt viszont mondhatom, ha akarom, ezeket mind én magyarázom bele. Tehát ha akarom, ez egy szórakoztató kalandregény, van egy főhős, aki szépen végigmegy a maga kis kalandján, és egy kis jellemfejlődésen, és akkor a végén egy ilyen happy ending-szerű katarzis van. De hát ezt az olvasó dönti el, hogy számára mit jelent.
Igen, egy Novotny Zoli barátomat idézem, akarom vemhes, akarom nem.
Pontosan így van.
Tehát gyakorlatilag. Egyébként jók az ilyen könyvek mindig, mert az én saját gondolatvilágom határozza meg, hogy kalandregénynek, vagy pedig társadalmi és engem érintő valaminek fogom fel. Tehát én tudom eldönteni, amikor a kezembe vettem és elolvastam.
Hát a befogadó, így van, mindig a befogadó dönti el, hogy miről van szó. Hát szándékaim szerint én egy olyan könyvet írtam, ami alkalmas arra, hogy a befogadó mondjuk minőségétől függően működjön. Lehetett volna ez egy ennél egysíkúbb,
Kevésbé érdekes.
Vagy más értelemben érdekes. Tehát egy szimpla bloodshed, egy akcióregény. Lehet, hogy van, akinek csak úgy fog működni, és azt mondja, hogy mit az a hülyeség, mit magyaráz ez bele. Hát itt vér folyik, itt embereket esznek, itt gyermekkatonák rohangálnak a Budapest közepén, idomított hiénákkal kaszabolnak, nem tudom én, skinheadeket. Tehát lehet, hogy van, aki csak ezt nézi benne, van, aki meg azt, amiket most itt én elmondtam. Mert én felépítettem mögé ezt a jól hangzó kis magyarázatot, aztán az olvasóra bízom, hogy mit talál benne.
Érintett vagy?
Nem vagyok érintett, legalábbis nem tudok róla, tehát ugye itt megint...
Hát ha akarom, vemhes, akarom,
így
nem.
Van, így van. De az érdekes, hogy a Kovács Tiborság, tehát én például a harmadik Kovács Tibor vagyok.
Családon belül.
Az apám is Kovács Tibor volt, meg ugye a nagyapám is, és hát ezt a nagyanyám egyébként, aki elveszített az ő nagyapját, fiatal volt még, tehát nem volt 40 a nagyapám, amikor meghalt. Ő ezt mindig hangsúlyozta, hogy te a harmadik Kovács Tibor vagy. Na most aztán olvastam egy érdekes...
Megy, és első soha nem lehettél.
Hát így van. Voltál, hát, hogy nekem ez természetes.
Hát ez a dinasztia, hát így működik.
Ez nem mindenkinek tesz jót. Uh-huh. Hát én nem érzem magamat ezáltal.
De a dobogón voltál a harmadikkal is.
Így van, még a dobogós hát elcsíptem. Az én fiam már nem Tibor. De a lényeg az, hogy olvastam valami elemzést, ami kifejezetten a New York-i pszichiáterek vendégkörének a neveit elemezte, és akkor kiderült, hogy túlnyomó többségben juniorok vannak, tehát uh-huh. ifjabb uh-huh. akárkik, de van, ahol ugye a számozás megy, tehát, hogy mit tudom, első kedves Tibor, második kedves Tibor, ott is a harmadiktól felfelé elég magasan reprezentáltak a betegek, tehát valamit azért ez csinál a delikvensekkel.
Tibor, köszönöm szépen, hogy itt voltál, kedves voltál, meg Kovács is, egyszerre érdekes lehet a könyv, úgyhogy egész biztos, hogy elolvasom, és ezt ajánlom a kedves hallgatóknak is, hogy vegyék a kezükbe, olvassák el, és akarom, bemhes, akarom, nem.
Így van, és köszönöm szépen a lehetőséget, a Magyar Afrika Társaságnak a támogatást, a kiadónak, a Librinek, és hát neked is a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Szia.